A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Szalai Piroska, Fidesz országgyűlési képviselője.
Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit.
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és ebben a minőségében még ugye először jár itt, de a kedves hallgatók úgyis emlékezhetnek Szalai Piroskára, mint aki hosszú éveken keresztül bér- és munkaerőpiaci szakértő volt, valamint foglalkozott a startup szférával is, de ha megengedi, akkor most építünk a bér- és munkaerőpiaci szakértésére. Tekintettel arra, hogy ma jelent meg a Központi Statisztikai Hivatal friss kimutatása, miszerint a bruttó átlagkereset 779.800 forint volt márciusban. Ha már szóba hozom ezt, akkor ugyancsak hozok ide egy friss felmérést. Ez a GKI gazdaságkutató elemzése, ez is a legfrissebb. Miszerint a magyarországi bérszínvonallal foglalkozva megállapították a kutatók, hogy jelentősen nőttek ugyan a magyar bérek az elmúlt években, de a bérfelzárkózáshoz ez sem volt elég. Akkor nézzük az igazságot. Még az igazság középen van?
Én nem látom középen, én pont a túloldalon látom. Tehát, hogyha koordinátorrendszerben vagyunk, akkor ez mondjuk a negatív oldal természetesen, és mi messze nem a nullá, hanem a pozitív oldalon vagyunk most folyamatosan, viszonylag régóta. Ha nem a 2010-től eltelt 15 évet, 16 évet vizsgáljuk, hanem mondjuk az utolsó évtizedünket 2016-tól, akkor kimondottan Európai Unióba, OECD-be, de akár még a világ országait is, hogyha vizsgáljuk, akkor a legjobbak között vagyunk. A 2017. január 1-én indult 6 éves bérmegállapodás hatására, ugye hatalmas abba az időszakba, óriási minimálbér és garantált bérminimum növelést és ütemezett növelést tudott a gazdaság produkálni, illetve 2016-tól már olyan mértékben csökkent a munkanélküliség Magyarországon, hogy ha valaki munkaerőhöz akart jutni cégként, akkor annak azért illett már mindenféle minimálbér, meg egyéb más programokon kívül is illett rendes keresetemeléseket produkálni. 16-tól látható is, hogy nemhogy, tehát reálkereset növekedésünk 2010-től van, összesen egyetlen egy olyan év, 2023 volt, amikor amelyik évben nem volt éves szinten reálkereset növekedés. De hogyha azt mondjuk, hogy kimagaslóan jó reálkereset növekedés, akkor az meg 2016-tól van, illetve 17-től. A 2024-es értékünk például a magyar valaha mért, 1960 óta méri a KSH a reálkereset növekedést alapvetően, tehát a keresetekből, ha kivesszük az inflációt, akkor a fönnmaradó résznek a növekedését, akkor az a harmadik legnagyobb növekedés volt. A 2017-es volt a második legnagyobb növekedés a magyar gazdaság történetbe. Hogyha az OECD-t nézzük, akkor minden évben nyáron kiszokott adni egy employment reportot, igazából employment outlook reportot, és ott már évek óta ebben a reportban mindig benne van az, hogy az OECD országok hogy tudott növekedni a kereset alapvetően. Ott már évek óta a két mutatót mér, az aktuális esztendőjét, illetve a aktuális év mínusz 5 év, tehát elmúlt 5 évet mindig minden riportban ez van, és ott is minden riportban az elmúlt 5 évben és az aktuális esztendőben is a legjobbak egyike vagyunk. A legutolsó értékünk, mert ugye még az idei riport nem jött ki, majd csak nyáron fog, a legutolsó értékünk szerint a második legjobbak vagyunk az OECD országok közül, Törökország volt csak összesen előttünk. Hogyha az Európai Uniónak a éves adatait nézzük, ugye keresetekről havi és negyedéves adatokat nem gyűjt az Európai Unió, akkor az Unió az valójában kétféle keresetet vizsgál, az egyik az a teljes munkaidős, mindenféle kedvezmény nélküli, tehát egyedül élő, átlagkeresetű munkavállalóra vonatkozik, a másik meg a két felnőtt, két gyerekre alapvetően. Mind a két esetben, tehát a kedvezmények nélküli egyedül élő munkavállaló átlagkeresetének növekedése is. Mind a két esetben ott vagyunk a dobogón. A legutolsó értékünk harmadik helyezett volt. De hogyha tinktenkeket, világtinktenkeknek a riportjait, elemzéseit nézzük, és ők azért inkább jövőbe szoktak utalni, de nézik a múltat is, mert hát miből lehet a jövőt vizsgálni, akkor tavaly októberben jött ki egy olyan elemzés, amelyik arról beszélt, hogy a világ legjobb 10 évében várhatóan bent lesz a magyar idei növekedés, alapvetően reálkeresett növekedés alapvetően. Hát ezt csak akkor fogjuk tudni megoldani, vagy akkor lehet ez csak így, hogyha az, ami most az első negyed évben történt, ez folytatódni fog értelemszerűen. És akkor visszatérve talán a ma reggeli adathoz. A ma reggeli adat, ahogy említette, azt mutatta, hogy már majdnem 780 ezer forint a bruttó átlagkereset, hogyha ezt negyedévesen, tehát január-március nézzük összesen, ráadásul úgy, hogy a január-február ez mindig alacsonyabb szokott lenni, a márciustól októberig szokott nagyjából egy szinten lenni a kereset, az átlagkereset, medián kereset, minden egyéb, és akkor november-december szokott ismét kiugró érték lenni. Most idén nekünk januárunk is egy kiugró érték volt, de azért, mert a fegyverpénzeket ekkor fizettük, és az nem rendszeres keresetnek számít, és a fegyveres testületek dolgozói, hát ezek nincsenek 100 000-en, de nagyon sokan vannak, és 6 havit kaptak, tehát egy fél éves juttatásukat megkapták pluszba, nem rendszeresként. Ezek ugye milliós tétel, bőven több, mint milliós tételek egy-egy munkavállaló esetén is. Ezek megemelték jelentősen a januári nem rendszeres részét a keresetnek.
Sokan tehát, most felkapják a fejüket, amikor beszélünk 780 ezer forintról. Tegyük tisztába a fogalmat, hogy jön ki a bruttó átlagkereset 780 ezer forint. Egyetemi tanárismerősöm árult el, hogy nagyjából ennyit keres a mai adatok apropóján.
Hát akkor ő átlagkeresetű igazából. Vannak olyan egyetemi tanárok bizonyára, sőt azt gondolom, hogy...
Nem megelégedve mondta, igen, hiszen már egy idősebb pályatársról van szó, de most a tréfát félretéve, igen, és tényleg sokan hátrahőkölnek, hogy ezért ez nem kevés pénz, egy első pillanatása kimondva sem.
Ez abszolút nem kevés. Hogy jön ez ki? Az alapbér, a bruttó alapbér fölött ott vannak azok a tételek, amit abban az aktuális hónapban, amikor éppen vizsgáljuk, mondjuk itt márciusban, pluszba kaphattak alapvetően. Ebben az esetben a bruttó alapbér átlaga az 707 ezer forint volt. A 780-ból, hogyha ezt a 707-et kivesszük, akkor nagyjából még ott van egy másik 70 ezer forintos tétel, ami ebbe a hónapba átlagosan egy munkavállalóra jutó átlagosan kijött nem rendszeres elemként. Ebben bent vannak a túlórák, a mindenféle pótlék, osztályfőnöki pótlék, vagy bármilyen egyéb más éjszakai pótlék, mindenféle egyéb más pótlék, és tudjunk róla, hogy április legelején volt most a húsvét, tehát nagyon sok mindenki a márciusi keresetével, amit április 5-e, 6-áig azért mindenki megkapott, vagy 10-éig, azzal a pénzzel együtt kaphatott, vagy szokott kapni, azért a versenyszférában ez szokás, de szerintem más területeken is húsvéti egyéb pluszpénzeket. Illetve, hogyha egy projektzárás van, vagy a pedagógusoknál tanévzárás van. Tanévzáráskor szintén többféle jutalom elő szokott fordulni a pedagógusok esetében. Az mind a keresetet, az átlagkeresetet növeli, még hogyha nem is az alapbérnek része, hanem az a fölötti rész. A fegyveres testületek dolgozói esetében a 4 évente rendszeresen esedékes. 2022-ben volt, illetve az idei esztendőben 6 havi fegyverpénz is ilyen nem rendszeres tétel. Hogyha nézzük egy picit, mögé nézünk ennek a növekedésnek, akkor csak márciusban a bruttó növekedés is 9,3% volt, 9,2% volt, a nettónak a növekedése viszont ennél jóval magasabb. A nettó növekedésünk 11,3% volt, ebből a nettóból szoktuk kivenni az inflációt, az 1,8%-os inflációt, ami márciusban volt, és így kapjuk meg meg a reál keresetet, amiről az elején itt beszélgettem, hogy nekünk a reál kereset növekedésünk kimagasló. A reál kereset növekedésünk márciusban 9,3% volt. Hogyha a teljes negyedévet nézzük, akkor annak a nettójának a növekedése az most 17% itt a fegyverpénz miatt alapvetően. Ha ebből kivesszük, a szintén 1,8%, mert a három hónapnak a inflációja is éppen ugyanannyi volt, mint a márciusé egyedül, kivesszük, akkor még mindig 15% fölötti értéknél tartunk. Ha ebből levesszük a fegyverpénz hatását, akkor is két számjegyű a növekedésünk, és a két számjegyű reálkeresett növekedés kimagaslóan jó mindig folyamatosan. Pedagógusokra visszatérve, alapvetően azért azt érdemes tudni, hogy akkor, amikor a legelső ilyen nagy keresetnövekedésű időszak a COVID időszaka volt, amikor az orvosok megkapták a pár százezer forintos keresetük helyett a több milliós keresetet, mert ők azért most már átlagkeresetben is 2 millió forint fölött vannak. A tavalyi és a 2024-es keresetnövekedéshez is nagyon jelentős hozzájárult a pedagógusok növekedése, mert ők 2024-ben 40% arabbérnövelést produkáltak, így sikerült az oktatási ágazatban összesen 27%-os növekedést elérni, a tavalyi esztendőben pedig még további 20%-os alapbérnövekedést kaptak a pedagógusok, és így a tavalyi esztendőben is 15-17% volt az egész oktatási ágazat. Az idén nőtt továbbra is 10%-kal az alapbére a pedagógusoknak, de már a 24-es esztendőben kimondhatjuk, hogy a nemzetgazdasági átlagkeresetet elérte a tanítók átlaga is. Tehát az összes pedagógus szakma átlaga elérte ezt. Egyébként millió környéke és fölötte van a felsőoktatásban dolgozó pedagógusok átlagkeresete. Ezért mondtam azt, hogy elképzelhető, hogy van, aki 800 000-et keres, vagy annyi lehet az alapbére igazából, mert azért én ezt feltételezem, általában az alapbért szoktuk tudni, és nem a aktuális átlagkeresetünket valójában, tehát hogy a nem rendszeres részeket ritkán osztjuk szét a havi összegeinkhez igazából. Ezért merem azt mondani, hogy most a pedagógusok keresete az már bőven a nemzetgazdasági átlag fölött van, ami nem baj, mert a pedagógusok nagy része, nem is tudom, hogy van-e olyan, aki nem, diplomás ember, tehát igenis legyen a diplomás átlagkereset, vagy még a fölötti is a pedagógus átlagkereset.
Maradunk a statisztikánál, de áttérünk másik szegmensekre. Jelesül, ha már itt a márciusi statisztikáknál vagyunk, a kimutatások alapján az ipari termelés is nőtt, valamint az építőipar is kezd magához térni. Tovább április végén tette közzé a KSH ugyancsak a negyedéves GDP adatot, ez szerint 2026 első negyedévében a gazdaság teljesítménye 1,7%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Akkor adódik a kérdés, milyen állapotban van a gazdaság. Ugye ebből nem úgy tűnik, mint hogyha csupa rom volna Magyarország.
Abszolút nem, abszolút nem. Nem erre az időszakra szoktak hivatkozni a most már kormányoldal az egész kampányba. Azt hallgattuk, hogy a magyar gazdaság áll, nem nő. Én sokszor elmondtam, hogy hát ezért ez az a három év, amikor stagnálás volt volumenben, GDP volumenben, erről majd mindjárt picit beszéljünk, mert legalább három dolgot érdemes a GDP esetében nézni. Abban az időszakban is, tehát ez a 23, 24, 25-ös esztendő, ez a három, amikor a volumenünk ebben a három évben összesen 0,4%-kal nőtt, és ezt hiányolta, vagy ezt emlegette mindenki, aki valami negatív dolgot akart mondani a magyar gazdaságról. De ebben a három esztendőben is 32%-kal nőtt folyóáron a GDP-nk. 2022-es adatunk még 65 000 milliárd forint volt összesen, és most meg 87, a tavalyi 87 000 milliárd forint. És a növekedés az az idén indult meg rendesen a GDP-ben, de oly szinten megindult, hogy most még csak az eurozónához tudjuk igazán hasonlítani, meg az eurozóna 21 országához, mert még az a 3-4 ország eurostatos, hivatalos adata még nem látott napvilágot, napokban fog igazából. Az eurozóna országaihoz viszonyítva a magyar GDP növekedés, ami a tavalyi negyedik negyedév és az idei első negyedév összehasonlításából fakad, ez ugye 0,8% volt, ez a második legnagyobb növekedés. Összesen egy olyan ország van, aki tudott ennél nagyobb növekedést produkálni, és ez már volumen. Az előbb említettem a folyóáras növekedést erre a pár évre, erre a három évre alapvetően. A volumen növekedés, a folyóárás és a volumen növekedésen kívül van még egy mutató, amit érdemes nézni, a folyóárnak a reál értékének a növekedése. Az is jóval nagyobb volt, mint a volumen. Tehát, hogyha csak a folyóárból kivesszük az inflációt, akkor is nekünk a növekedésünk az olyan 4% környéki, még abban a három rossz esztendőbe is. És egyébként meg a kereseteket nem volumenbe, reál értékbe szoktuk nézni, azzal is kezdtük most itt a műsort, de alapvetően a kereseteket forintba fizetjük. Tehát nagyon rosszul elemez az az elemző, vagy nagyon rosszul végzi a dolgát az az elemző, aki azért, mert a GDP volumen növekedése az utóbbi három esztendőben nem volt túl fényes, azt meri mondani, hogy nincsen miből finanszírozni a kereset növekedést. Hát az a 32%-os, tehát abban az elmúlt három esztendőben mért 32%-os folyóáras növekedés, az azért a reálérték fölötti, és abból lehetett finanszírozni a kereseteket, azoknak a munkavállalóknak a bérnövekedését, illetve a béren fölüli juttatásainak a növekedését, akik ezt a GDP-t megkeresik. Viszont, hogyha megengedés, egy picit történelmezhetünk, akkor azért az Európai Uniós csatlakozásunk időszakától mostanáig nagyon sok kimutatás született Brüsszelbe, az EU-ba, pont GDP-be is, és más egyébbe is. Mi ebbe a tekintetbe középmezőnybe vagyunk, de hogy alakul ez a középmezőny? Ezt már brüsszeli riportok is elfelejtik sokszor. Úgy, hogy 2004-től, 5-től 2010-ig mi a negyedik legrosszabbak voltunk, és negatív volt ebbe az időszakban a GDP volumen növekedésünk, tehát volumen csökkenés volt igazából. Mellettünk elszelelt mindenki, aki korábban mögöttünk volt GDP-be, azok is, Szlovákiától kezdve a szomszédországokat. Aztán 2010-től 19-ig nagyon jelentős növekedésünk volt, sőt nem csak 19-ig, hanem 22-ig, de még hogyha a 2010-től 25-ig tartó időszakot nézzük, akkor is nem, hogy a középmezőnyben voltunk, hanem jóval az átlag fölötti. Közel duplája volt a magyar GDP növekedés az Európai Uniós átlagnak ebben az időszakban, azzal együtt, hogy volt három rossz évünk itt a végén. Tehát igazából, hogyha hosszabb időszakot nézünk, akkor van magyarázat arra, hogy Magyarországon miért javult, növekedett szinte minden mutató gyorsabban, mint az uniós átlag.
Hát a GDP meg, is akkor tegyük hozzá, sorsfora fintora ugye az Orbán kormánynak pont most kell leköszönnie, amikor egyébként ugye a gazdasági mutatók kezdenek javulni. Itt a nagy kérdés az természetesen, hogy kitart-e a rendület az év egészére nézve?
Hát igazából akkor, hogyha olyan intézkedések születnek, amik rontják az inflációt, tehát emelik az inflációt, tegyük föl. És ugye ezekről az intézkedésekről már sokat hallottunk, tehát nagyon konkrétan, hogyha az ársapkák rendszerét, vagy illetve a védett árak rendszerét megszünteti a kormány, akkor az értelemszerűen egy inflációgerjesztő hatású lesz. Nagyon nehéz úgy megszüntetni, tehát nagyon lassú ütemben kell úgy megszüntetni, vagy hát ezt nem hiszem, hogy nagyon fog esni az üzemanyagár. Nagyon nehéz úgy megszüntetni, lassan kell úgy megszüntetni, hogy az inflációra ez ne legyen rossz hatással. Azért tudjunk róla, hogy ha 10% üzemanyag ár emelkedés van, akkor az 1%-os infláció emelést gerjeszt. 0,5%-ot azért, mert ennyivel van súlyában bent a fogyasztói kosárban, a másik felet, ezt meg így ökölszabályként szoktuk mondani, hogy a tovagyűrűző hatás, hát azért azért a péknek is üzemanyaggal kell a kenyeret elszállítani a boltba. Tehát az ilyen típusú tövegyűrűző hatások azok még egyszer produkálnak ennyit.
És most az a szomorú hírem van, legalábbis a műsor első részét tekintve, hogy lejárt a műsor időnek a első része, de arra kérem a kedves hallgatókat, maradjanak velünk, mert egy pár perces szünetet követően folytatjuk a Napvendége című műsort, és a téma továbbra is az, hogy milyen intézkedések kellnek ahhoz, hogy a gazdasági növekedés üteme kitartson az év hátulévő részében is.
Hamarosan folytatódik a Napvendége.